250 éve a király nem tudott elképzelni ilyen bőséget. Most azért nem tudjuk az összest megvenni, de nagyon sok mindent meg tudunk belőle venni. És amit megveszünk, azt meg fogjuk enni. Aminek a vége a túltápláltság lesz, sokak esetében az elhízás. Hogyha megnézzük, hogy 100 éve mi volt a társadalomnak a vezér üzenete a polgárok számára, akkor az volt, hogy élj Istennek tetsző erkölcsös életet. Sikeres akarsz lenni? Boldog akarsz lenni? Tisztességes akarsz lenni? Élj erkölcsös, megfelelő, vallásos életet. Ma már nem ez a fő üzenet. Ma az a fő üzenet, amit mondani tetszett. Vedd meg, fogyaszt, dobd el. Sikeres akarsz lenni? Akkor attól vagy sikeres, hogy ki tudod cserélni mindig, amit van, a mobiltelefonod. Ez 2 éves, nem trendi, eldobni. Cseréld ki autód, ruhát, cseréld le. Barátod, cseréld le. Hazád, cseréld le. Házastársad, cseréld. Azért vagy boldogtalan, mert még mindig a régivel vagy. Hát ilyeneket ír, ilyen könyveket, szakkönyveket adnak ki Magyarországon, hogy társfüggőség, az betegség, hogy még mindig függsz attól, akit régen szerettél. Hát az az üzenete, hogy cseréld le, mindent cserélj le, boldog akarsz lenni. Téboly.
Fölvetődik a kérdés, tanár úr, hogy mit tehet maga a társadalom?
Az egyik kulcs szó az a tudatosítás. Tehát azokat a mechanizmusokat, amivel mondjuk a marketing és a média rávesz bennünket, hogy majd később szégyeljük magunkat, mert hogy a nem ideálisnak gondolt testalkatunk lesz, elhízunk. Tehát, hogy tudatosítani kellene ezeket a mechanizmusokat. Ennek nagyon-nagyon sok rétege van, de hát nem tudok róla nagyon hitelesen beszélni. Mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az összes siker propaganda ellenére tömegesen és tartósan az elhízásnak az állapotát senkinek nem sikerült kezelni. Hát hogy lehetnék én hiteles, hogy azt mondja, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni? Hol van ez a program? Hát a kommunikáció szintjén, meg a marketing szintjén ott van, mert mondjuk én összegyűjtöttem Magyarországon 1000 fogyókúra hirdetést az utóbbi 10 évből. Hát ez egy önálló kultúra, ez egy önálló ipar. Egyik sem mondja azt, hogy ő sajnos sikertelen a lefogyasztásban. Azt mondja mindegyik, hogy 2 hét alatt, 1 hónap alatt tartósan mindenkit, 20 kilót, csak mindegyik a sikerről számol be. Hol van a folyamat, hol vannak a jelei a társadalomban? Nem, nincsenek. Egyre többen, egyre inkább, egyre fiatalabban híznak el. Tehát ezek olyan sikerpropagandák, ami néha-néha lehet igaz, tehát nyilván van olyan személy, akit lefogyasztanak, mert a fogyókúra nem annyira bonyolult. Kevesebbet enni, többet mozogni. Ez a titka. Az összes többi hókusz-pokusz. Aki kevesebb kalóriát vesz fel, mint amennyit lead, az fogyni fog. Akinél fordítva van ez a képet, az meg hízni fog. Tulajdonképpen nem a lefogyasztás az, ami nehéz, hanem az, hogy mondjuk 1 év múlva, 1 év múlva ezt a súlyt megtartsák. Tehát ez nem megy. A jójózás az elképesztő mértékeket üt. 95% az ilyen csoda módszerek esetén. Tehát 95% az visszaszedi azt a súlyt, amit nagyon nehezen leadott, sőt, még többet. Azt kell, hogy mondjam, hogy éppen a fogyókúra miatt hízik el, mert többet fog visszaszedni. Még képzelje el, hogy egy konferencián Brenda professzor, aki Magyarországon a legfontosabb sebész, aki gyomorszűkítő műtéteket végez, elárulta nekem, hogy a gyomorszűkítő műtétet követően a visszaesés 40%-os. Hát elvileg azt gondolná az ember, hogy végleg megoldja a gyomorszűkítő műtét az elhízás problémáját, de nem. Egyrésztről van egy tudatos vágy ahhoz, hogy lefogjunk, és másrésztről van egy nem tudatos, tetszett használni ez a szót, de ez nekem nagyon tetszik, és egyetértek vele, egy nem tudatos vágy arra, hogy visszaszedjük. Mert ugye az evolúciós program, meg a civilizációs program az alapul az éhínségeket, hogyha van tartalékod. Nagyon ritkán, sőt soha nincsen az, hogy az ember este lefekszik soványan, és arra ébred, hogy elhízott. Nincs. Nem. Az történik, hogy egy ilyen tudatküszöb alatti határon belül többet étkezünk a kelleténél. Hogyha mondjuk egy 200 kalóriával többet eszünk aznap, azt észrevesszük, érezzük a tehetségérzést. Ha 100 kalórián belül, azt nem vesszük észre. Ugyanígy visszafele, ha 100 kalóriával kevesebbet eszünk aznap, akkor nem érzünk egy éhségérzetet. De hogyha 200 kalóriával kevesebbet, vagy még többel kevesebbet veszünk, akkor éhezünk, szenvedünk. Na most ez a 100 kalória plusz-minusz, az a tudatküszöb alatti változás, ami azért hosszú távon, egy 1/2 év alatt, 1 év alatt kilókban jelentkezik, meg az a 100 kalória, napi 100 kalória. Tehát most a tudományban például ezeket a napi 100 kalóriákat keresik, hogy hol van elrejtve az a észrevehetetlen, de mégiscsak többletfogyasztás, ami hosszabb távon túlsúlyhoz és elhízáshoz fog vezetni. Azért azt ne felejtsük el, hogy robbanásszerűen megnőtt az emberi populáció. Tehát itt néhány évvel ezelőtt még 6 milliárdan voltunk, most meg 7 milliárdnál többen vagyunk. Miközben azért 1 milliárd ember és növekvő számú ember éhezik a Földön. Tehát ez a Föld, ez ennyi embert nem tud eltartani. Tehát ki kell találni valamiféle élelmiszer technológiát, ami mentén a növekvő számú emberiséget el lehet tartani. Ha úgy szeretnénk megetetni minden embert a Földön, mint ahogy mondjuk egy észak-amerikai állampolgár él, akkor még egy földre lenne szükség. Nincsen még egy föld. Ezen a földön kell valahogy. És hát nyilvánvaló, hogy itt ezek a tömegtermeléssel előállított élelmiszerek, ezek mindenféle trükköket alkalmaznak. Egyrésztről azt gondolom, hogy nem nagyon tudunk más utat. A másrésztről azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ennek vannak súlyos mellékhatásai. Harmadrészt, hogy még ezt is egy kicsit gyengítsem, azt gondolom, hogy a média nagyon-nagyon szereti felfújni a mindenféle botrányokat az élelmiszer. Lóhús Romániából halljuk Európa szerte. Szóval a média nagyon-nagyon-nagyon szereti felerősíteni az ilyen veszélyeket és a botrányokat. Itt van a madárinfluenza és a kerge marhakor. 300 embert érintett a világon, a kettő együtt. 300 embert. 300 ember belehalt ebbe. Kerge marhakorba és a madárinfluenzába. A kókuszdió sokkal veszélyesebb ennél. Évente meghal 1000 ember, mert kókuszdió esik a fejére. És mi a madárinfluenzát félünk meg a kerge marhakortól. Itt piaci érdekek ütközéséről volt ugyanis szó, hogy a baromfit fogják eladni, vagy a marhahúst az Egyesült Államokban. És a média fújta fel ezeket a betegségeket. Szóval miközben állandóan halljuk ezeket az élelmiszer botrányokat, én összegyűjtöttem az elmúlt 5 évből Magyarországon 30-valahány ilyet. Én nem látom a megbetegedéseket közben. Legalábbis az akut megbetegedéseket. Arról már nem szól a média, hogy nem betegedett meg ebben nagyjából senki. Élelmiszer hamisításban meg egyebekből. Közben meg azt gondolom, hogy a hosszú távú hatását, amire utalni tetszett, azt meg nem tudja senki. Hogy ez a színezék ezzel a tartósítóval, ilyen töménységgel, egyáltalán mennyit fogyasztanak belőle az emberek, és 5 év múlva, 10 év múlva milyen allergiákat, milyen rákos megbetegedéseket és milyen egyebeket, ez gyakorlatilag senki nem tudja bizonyosan. Mert ugye a gyógyszeriparban vannak klinikai vizsgálatok, de ezek az adalékok, ezek piaci titkot képeznek. Negyedik rétegeként meg el kell, hogy mondjam, hogy meg vagyunk ijedve, hogy ez az új élelmiszeripar mi mindent nyom le a torkunkon, mi minden szemetet és nem ételt, közben még azért a tömegek ilyen hosszú életkort soha történelemben nem éltek meg. Tehát hogy van az, hogy megmérgeznek bennünket, és most élünk a legtovább? Mondjuk ez úgy van, hogy nem egészségesen élünk nagyon sokáig, hanem az orvostudomány a betegség állapotában el tud tartani bennünket nagyon sokáig.